Egy igét választottam kezdésnek, és két fordításba is hoztam. Az egyik az Új, a másik a Károlyi. A 92. Zsoltár 11. versétől. De engem olyan erősítettél, mint mikor a bivaly öklel, és friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az úrházában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öreg korban is sarjat hajtanak, duslombúak és zöldek maradnak, és hirdetik. Igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. És akkor olvasom még a másik fordítást is. De magasra növelted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az úrházában, a mi Istenünk tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldek lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Amikor megkaptam ezt a címet, akkor már egy kicsit mindjárt elcsodálkoztam, mert hogyha ennyi a dolgom, azt gondoljuk, hogy akkor se jelem, se nappalom nincsen, nem látszom ki belőle, azt sem tudom, hogy hol a fejem. Régi értelemben véve a kérdést, ugye, de azért tudom, de még csak úgy mondom, hogy nem tudom, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, vagy levegőt sem kapok, annyi a dolgom, nem jutok már levegőhöz is. Így mondogatjuk, és én is mondhatom, hogy szemléletessé tegyem, hogy mennyire sok a tennivalóm, és az általa való leterheltséget. Pedig ugye levegő nélkül ugye nem bírunk létezni, vagy anélkül nem tudunk élni. És hogyha a sok munka miatt szinte lélegzetvételnyi időm sincsen, akkor ez arra figyelmeztet, hogy imádkozzam. Minél több a munkám, akkor annál több a levegőre van szükségem, annál több imádságra, csendre Isten előtt. Ugye már a címből is látszik, hogy sokszor voltam kismama, és kipróbáltam, amikor így nő az ember pocaki, akkor gyakran vannak ilyen rosszul létek, mikor az ember hány inger gyötri, és akkor arra egy jó megoldás, nem csak a gyógyszer, nem csak arra, hogy esetleg nem eszik akkor az ember, hanem egy jó mélyet szippant, és jó nagy sóhajtásokkal próbál túlesni ezen az állapoton. A gyerekekkel báboztunk most utoljára egy bábdarabot, a szeretetre vágyó sünt, és abban van a Nyúl Dánielnek egy szerepe, amikor azt mondja, hogy egy erdőben lakunk, egy bogyót eszünk, egy madárdalt hallgatunk, és egy levegőt szívunk, és akkor a nyúl figura is így előrehajul, és egy jó nagyot szippant a levegőből. Én is igyekszem ezt tenni, az Isten igényéből szippantani, az ő közelségében, az ő oxigénjéből táplálkozni. Aztán ugye az a címe ennek a hétnek, hogy szabadságra vagyunk elhívva, én is szabadságom van, nem csak a nyár miatt, amikor majd augusztusban én is készülök a családommal pihenni, hanem szabadságom van a mindennapokban is. Szabadságom van arra, hogy ne olyan értékrendet kövessek, mint általában a világ. Múltkor volt egy igei szolgálatom, és akkor azt írták oda, hogy igei elmélkedés, és nem akartam kijavítani, nem akartam kötözködni a címen, mint ahogy most is fogok ezzel a címmel is kötözködni, de ott is elmondtam, hogy nem elmélkedem az igén, hanem annak erejét és mindennapi életben átformáló, megújító erejét érzem és megélem. Tehát nem elmélkedni kell az életet adó és megtartó igén, hanem élni belőle. Tehát akkor elkezdek kötekedni, nem tudom, János adta a címet, vagy nem. Így kezdődik, ugye, ha a gyerek, egy férj, három gyülekezet, meg a kórház. És akkor lehet sok mindent, hogy hát ha ezt végigcsinálja az ember, akkor persze a kórházban köt ki. De az hogyan, de hogy miért kerül a férj a második helyre, azt végképp nem értem, vagyis közli veletek. Úgyhogy én... Igen, igen, de akkor ne éljetek vele, mert... Azt gondolom, hogy ez így nem helyes, tehát mindig szégyenkezni szoktam korábban is, mikor úgy kismamákkal beszélgettem, még amikor fiatal kismama voltam, akkor mindenki mindig a gyerekeivel büszkélkedett, és mondta, hogy milyen jó, meg ők vannak az első helyen. Hát az én életemben nem. És nem is ajánlom senkinek, mert én hiszem, természetesen Isten van az életünk középpontjában, és amilyen távol vagyok én, vagy a férjem az Istentől, egymástól is pontosan olyan távolságra kerülünk, úgyhogy az én életemben a férjem volt, van, és lesz is az első. És akkor utána jöhetnek a gyerekek. Amikor pedig azt mondom, hogy megyek a kórházba, vagy valaki felhív, és azt mondom, hogy a kórházban vagyok, akkor mindenki szörnyűködni szokott, pedig tudják, hogy kórházlelkész vagyok. Jaj, csak nincs valami baj. Hát nincsen, nincsen, csak a munkámat végzem. És olyan érdekes, hogy a kórház is így kerül össze kapcsolásra az emberekben, hogy ha ott van az ember, akkor csak baj lehet. A másik dolog pedig az előző, nem látom a Péter, de lehet, hogy itt van még Garádi Perment. Garádi Péter? Sajnálom, akkor mondtam volna a szünetbe, de majd akkor hát, ha valaki elmondja neki, hogy én is azt gondolom, hogy nyilván bajban van az evangélikus egyház, lehet, hogy más egyházak is, de ugye mi a sajátunkra tekintünk, és én a saját gyülekezetemből indulok ki, a Békés Csabai gyülekezetből, mert én ott születtem, ott jutottam hitre, és onnan indultam el a szolgálatba. És azt látom, hogy a gyülekezet is olyan, mintha egy nő lenne, tehát mondjuk magamat képzelem a gyülekezet helyébe, és azt gondolom, hogy a Jóisten rendelt nekem egy olyan időszakot, amikor világra kell hoznom azokat a gyermekeket, akiket általam akar itt a Földön látni. És a gyülekezetnek is hiszem, hogy ilyen feladata van, hogy meg kell szülni a saját gyermekeiket. Akartam ott mondani a szünetben is, hogy a húgom az baptista fiúhoz ment férjhez, békési gyülekezetbe kerültek, és őket onnan kiküldték Kőszegre egy gyülekezetet plantálni, mint családot, és ők azóta ott teszik. Engem pedig a Jóisten méltatott arra, hogy én is akkor kerültem újra szolgálatba, Békés Csabaiként először gyülekezeti gyermekmunkát végeztem, akkor nyomdamérnök voltam, és aztán a gyesévei alatt pedig elvégeztem a teológiát, és így kerültem aztán Gyulára a lelkésznek, ahol Gyula Sarkad Kétegyházelek és Komádi gyülekezeteit gondoztam. Utána 2000-ben harmadik püspök úr Békés Csabára helyezett a kórházlelkésznek, a Békés Csabai Réti Pál kórháznak voltam 10 éven keresztül főállású lelkésze, és most az utóbbi évben 4 órában vagyok. Tehát egy-egy nagyobb és nehezebb feladat kapcsán még azt is gondolja az ember, hogy bedobnak a mély vízbe. Talán velem is ez történt, de előtte volt egy úszómesterem, aki megtanított úszni, mert ugye aki csónakba akar szállni, annak jó, hogyha úszótudással is rendelkezik, sőt, mi több még mentőmelényt is érdemes felvenni. És hogyha már beszállt a csónakba, akkor nem biztos, hogy jó, hogyha a part közelben marad, ha nem ott kell üldögélni a csónakban, nem ott gyönyörködni a fodros hullámokban, vagy éppen idővel talán a kisimult vízfelületen, hanem meg lehet próbálni, haladni, és meghalani azt a jézusi szót, amikor az így hangzik, hogy evezz a mélyre. És Jézus szájából ez a három szó, ez a három elhangzó szó, akkor ott a Genezáret tópartján Simor Péter esetében teljesen irracionálisan csengett, hiszen mindenki tudta, hogy éjjel és a tópartján kell halászni, nappal a tó közepén, no, ez teljesen lehetetlen. És Péter sorra kereshette volna a kifogásokat, hogy ellenszegülhetett volna, de nem tette. Azt mondta, hogy mester, egész éjszaka fáradtunk, ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szabadra mégis kivetem a hálót. És én is Békés Csabaiként, gyermekként megéltem azt, hogy mi változott, meg mi nem abban a gyülekezetben, hogy hogyan jelentkeztem szolgálatra, és hogyan nem akartak élni vele, hogyan jelentkeztem ott lelkésznek, és nem tartottak igényt a szolgálatomra, nem voltam kommenzurábilis abban a helyzetben, mégis a magam esetére értve, hogy hitben Krisztus szava által megragadva indulok el halászni, mégis lehetővé tette az Isten. Egykor Pétert is megragadta Krisztus, és én is ezt a krisztusi megragadtatást éltem át, és nem tudok most sem más tenni, mint rá hallgatni, amit mond, pedig megtenni. Mert ugye, aki tudja, az Békés Csaba és környékéről tudja, hogy ez egy igazán viharsarki rész, és nehéz ott a szolgálat. Sokan azt gondolják, hogy lehetetlen, az élő Isten pedig, ahogy tegnap is elhangzott Attila, bizonyságtételében is ott van a viharsarokban is, és ott is ad ébredést. A származásomat tekintve ugye a Gajdács is, meg a Lipták is az egy igazi Tóth név. Tehát Tóth a származásom, olyanok a gyökereim, és olyan kegyességet gyakorolt a családom is. Én beleszülettem az evangélikus egyházba, ott is éltem, oda húztak, vontak kisgyermekként. Akartam hozni képeket is, de aztán eltekintettem tőle. A legelső ez az lett volna, amikor nyilván a keresztelőm, a második pedig, amikor már ilyen totyogósan, mint itt a Dávidéknak a csemetéje, szeretett vendégségen egy fagylal délutánon ott vagyok, és akkor onnantól kezdve én mindig ott is voltam a gyülekezetben. A hitre jutásom is mégis megadatott ott, amikor egy olyan templomban, ahol már tudtam az összes követ, mert megszámoltam Isten tisztelet alatt, meg nem értettem, hogy hogyan lehet nyugton ülni egy templomban egy órát és figyelni, akkor mégis az Isten megadta, hogy egyszer csak az én szívem mégis eljutott az ő igéje, és hitre jutottam. Aztán elkezdtem növekedni, és aztán szerettem volna a férjhez is menni, de nem biztos, hogy ő... Az ember élete mindig úgy alakul, és nekem nagyon sokat kellett várni, hogy a párommal találkozzak. Aztán egyszer kellően magasra néztem, megnéztem a Jaminai templomnak a tornyát, ezt lehet, hogy valaki már hallotta tőlem, és akkor a férjem pont ott mázolta a templom tornyot, úgyhogy nem hiszem, hogy velem versenyezhet valaki, hogy ennyire fel tud nézni a férjére. És akkor nem tudtam persze, hogy ő... Nem, sajnáltam azt a valakit, aki ott... Mi mentünk a templomba, és ő mázolta a templomtornyot, és imádkoztam érte, hogy le ne essen, meg vigyázol rá a Jóisten, és azt mikor már feleségül lett utána, derítettük ki, hogy ő volt, úgyhogy nem kiabáltam neki, hogy gyere, nem. Érdekes, hogy iskolában is egymás mellé jártunk, de nem ismertük egymást. Én a Rózsába, ő meg a 611-be Békés Csabán, és ott mentünk el minden nap egymás mellett, de nem láttuk. Ő is evangélikus volt, én is, de ő a városban, én meg Jaminában, szóval nagy mégis az a Békés Csaba. És aztán, mikor megismerkedtünk, akkor buszsofőr volt, és elég hamar kiderült, hogy bennünket egymásnak szánt a Jóisten, aztán így össze is házasodtunk, és azóta is felnézek rá, elég dolgos, becsületes ember van, aki ismeri az itt levők közül. Szép életet adott nekünk a Jóisten, elég sokat kellett várni a gyerekekre, nem volt egyikünknek se úgy látszik semmi baja, csak biztos nagyon akartuk volna, hogy családunk legyen, ezért nehezen lett, és aztán mégis megkönnyörült rajtunk a Jóisten, és akkor sorban adogatta a gyermekeket. Először 6 év alatt született 5, úgyhogy az úgy rendesen leterhelt. Akkor Bakai Péter volt már Békés Csabán a segédlelkész, és akkor nagy segítséget jelentett, mikor én is házi bibliaórára el tudtam jutni a gyerekek mellől. Utána még akkor nyomdamérnök voltam, közben végeztem el a teológiát, és aztán, amikor az 5 közül a legkisebb is 3 éves lett, akkor visszamentem dolgozni, és akkor kértem át magamat az egyházhoz, és azóta vagyok az evangélikus egyház szolgálatában. Először, mint gyülekezeti munkatárs, aztán diakonus lelkész, aztán lelkész és kórházlelkész, most pedig 3 gyülekezetben gyülekezetet plántáló lelkész. A kórházlelkészi szolgálatom mellett az esperes helyettes asszony kisbabát várt, és akkor megbíztak a kórházlelkészi szolgálatom mellett 5 helyettesíteni Mezőberénybe. Ez volt egy felkészülési idő, hogy újra gyülekezeti munkába térjek vissza. Az nagyon-nagyon élveztem a látogatásokat, a gyülekezeti szolgálatokat, és aztán Gáncs Péter püspök úr 2007. szeptemberétől kiküldött telegerendásra, ez Békés Csabától 15 kilométerre fekszik egy kis falu, beosztott lelkésznek gyülekezet plantálásra. És ez egy nagyon jó feladat, erről is szerettem volna képeket hozni, csak azért nem hoztam, mert eddig mindig hordoztam magammal, és soha senki nem volt rá kíváncsi, amikor le akartam volna vetíteni, hogy milyen ébredést adott arra a Jóisten. De el tudom mondani, és elég szemléletes amikor oda kikerültem, akkor én hittem azt, hogy Isten elvégzi az ő munkáját, akkor már temploma volt a falunak, egy olyan falut képzeljünk el, ami 50 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt nem létezett. A környékbeli tanyavilágból kényszerítették oda be az embereket, és az ország más pontjáról is hoztak oda úgynevezett megbízható embereket, és így építették fel telegrendást, nem volt temploma. A Békés Csabai lelkészek jártak ki Isten tiszteletet tartani két hetente, és havonta egyszer egy bibliaórára. Ez volt az én érkezésem előtti időkben, és akkor, mivel Gáncs Péter püspök úr úgy gondolta, hogy egy ilyen szép templom csak úgy ott parlagon hever, és fontosnak érezte a telegrendásiak hitre jutását, ezért kiküldött engem, tehát ez egy fordított helyzet, nem templomot kellett építeni, hanem templom volt, és gyülekezetet, úgyhogy így fogtam hozzá, imádkozva Isten adott munkatársakat, és nyilván kellő kudarcot is, meg sok problémát is, amin sikerült azért mindig túllépni. Körülbelül 10, maximum 15 ember volt akkor telegerendáson, aki evangélikus volt, és gyakorolta is úgy, ahogy a hitét. Igazán hívő, hát egy-kettő talán, ha nagyon jó szándékú vagyok, akkor egy református, meg egy evangélikus testvért tudok így mondani, akik aztán segítették a munkámat, mellém álltak, és nekem is az Úr napról napra megmutatta az útmutatói igéken keresztül, hogy mikor mi a feladatom. Én csak ráhallgattam, és elvégeztem azt a munkát, amit kellett. Így aztán ez ugye 2007. szeptemberében kezdődött, bepróbálkoztam mindennel, gyermekmunkával, kismamakörrel szépen lassan, úgyhogy minden van már telegrendáson, ami létezhet egy faluban. 360-an vallották magukat evangélikusnak a településen, mindenkit sikerült megtalálnom. Most már 52-53-an fizetnek egyházfenntartói járulékot. Ez azt gondolom, hogy szép szám, Békés Csabán 550-en, ebből 50 a telegerendási, úgyhogy azt tekintve az egy szép szám. Az más kérdés, hogy nagy a munkanélküliség a faluban, de azért mégis, amikor egy-egy rendezvény megtartására készülünk, akkor mindenki tud adakozni, akár természetben, akár pénzben. 3x3 napos missziói napokat rendeztünk az elmúlt 3 esztendőben, ezzel el tudtuk érni a település minden lakóját. 300 emberre főztünk mind a 3 napon, és volt 10 órai ebéd, uzsonna, vacsora, és reggel 8 órától este 8 óráig programokkal vártuk külön csoportokban a telegerendásiakat és a környékről érkezőket. A Békés Csabai gyülekezetből is érkeztek segítők, bizonyságtevők, évközben a bibliaórákra hívtam bizonyságtevőket és gyermekcsoportokat aztán vezetni ezeken a teleki családi napokon. Tehát akkor ilyen nagy fotót kéne elképzelni, a művelődési házat tele emberekkel, sürgő forgó. Hát olyan 80 ember volt csak, aki a stáb, aki a lebonyolítást végezte a helyiekből, és hát nem került így és semmibe. Tehát mindent összeadtunk, a húst, a kenyeret, az égvilágon mindent a 3 napra való lakodalomra. Nem csak az evangélikusokat hívtuk, nem csak a hivatalosokat, hanem bárkit. Úgyhogy én nagy ébredést éltem át ott telegerendáson, és hát abban bíztam, hogy majd akkor ott leszek lelkész, mert azt mondta püspök úr, hogyha meg lesz az 50 egyházfenntartót fizető, akkor majd kapok érte fizetést, most 4. éve azt grátisból végzem azt a munkát. És hát ezt elfelejtette, úgyhogy én meg gondolom, hogy kicsi porszem vagyok erre, hogy emlékeztessem. Következő stáció pedig az volt, hogy gerendás csorvást is megkaptam még telegerendás mellé, és azért kapok fizetést, és a fél kórházi fizetésemet pedig elvették, és akkor így egy kicsit talán több is, de azt gondolom, hogy még messze nincs arányban azzal a munkával, amit végzek. Most egy esztendeje, hogy gerendásra költöztem. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk itt van Békés Csaba, akkor egy ilyen évben jövök telegerendásra, az 15 km onnan, onnan 11 kilométerre van Csorvás, és így lekanyarodik az út gerendásra, az ott aztán már tovább nem megy, csak Békéscsabára lehet így visszajönni körbe. Tehát ez egy olyan 50-55 kilométeres kör, amit minden nap megteszek, és minden gyülekezetben szolgálok. A vasárnap az úgy telik, hogy reggel 8-kor van az első istentiszteletem gerendáson, akkor ott még van hangom is, meg minden, ott még rendben van minden. Aztán 9:30-kor van a csorvási, ott is még úgy elmegy, és aztán pont a legjobb helyre, mert azért telegrendás csak a szívem csücske marad, ott már nincsen, ott már nem tudok olyan hangosan beszélni, mint az első helyen, hiszen ezek... A telegerendási ugyan nem annyira nagy templom, ott körülbelül 90 ülőhely, vagy igen, ülőhely van, de a gerendási az rendesen nagy templom, és ugye ott beszélek először, azt azért be kell beszélni. Körülbelül 20-25-en vannak ott rendszeresen gerendáson, ott egy idősebb gyülekezet van, ott nincs munkalehetőség, csak az önkormányzat meg a katolikus egyháznak a szeretett intézménye és az óvodája gerendáson. Éppen ezért ott a fiatalok elvándoroltak, és alig van gyerek is a településen, de tudok ott is hittanórákat tartani, gyülekezeti hittanórát is, és iskolait is. Most ősztől a katolikus egyház kezelésébe kerül az általános iskola, és akkor ott órarendi hittan lesz, tehát ezzel is szaporodik a tennivaló. Csorváson ott sokkal fiatalabb a gyülekezet, ott élőhitű, és nagyon szépen éneklő és aktívan gyülekezet életet élők vannak. Telegrendáson meg az igazán, most mondanám azt, hogy a tökéletesek, de persze nem, de majdnem. Jó. Hát ennyi erről. És azt gondolom, hogy a kórház még emellett egy igazi nagy ajándék a számomra, hiszen a kórházban hetente kétszer tudok istentiszteletet tartani, tehát így 5 istentiszteletet tartok egy héten. Látogatom a betegeket, a főnővérek által, meg mások által összeírt betegeket, akiket eljuttatnak hozzám, és mindenfele ki is van plakátolva, hogy kórházlelkésze van az intézménynek, így engem is közvetlenül tudnak hívni, úgyhogy nagyon sokszor behívnak, akár haldoklóhoz, akár rákos beteghez, aki akkor tudja meg, hogy gyógyíthatatlan, vagy közúti baleset kapcsán is be szoktak hívni, és a fölött pedig a rendszeres látogatásokat végzem. Ha most választanom kéne, akkor valószínű, hogy lehet, hogy mégis a kórházat választanám, hogyha a sok közül választani kéne, bármikor érettségi előtt álltam, akkor édesapám azt mondta, hogy minden lehetsz, csak orvos nem, mert te nem bírod az ilyen dolgokat, de úgy látszik, hogy a Jóisten ebben is az ő munkáját tudja elvégezni az emberben, hogy se a szaguk, se a látvány utána már ne borítsa ki az embert, hanem el tudja végezni azt a munkát, amit rábízott. Így volt haldokló gyermek mellett is szolgálatom, láttam a családnak a fájdalmát, meg segíteni is tudtam, és még az intenzív osztályon is tért meg beteg, aki felé hirdettem az igét, és azt gondoltam, hogy majd egyszer egy ilyen konferenciára el is jön, meggyógyul, és majd fogja mondani, hogy mit tett vele az Isten, mert őt hosszabb ideig tudtam a lelkészként szolgálni a kórházban, hiszen többször bekerült belgyógyászatra korábban, akkor megkért a rokonsága, hogy látogassam, és aztán egyszer csak úgy találták elesve az otthonában őt, és úgy került be az intenzív osztályra. Aztán akkor már annyira rossz állapotban volt, hogy szinte azt lehet mondani, hogy már bomlott fel a teste, és borzasztó szagok terjedtek körülötte. Amikor így dupla maszkban kezdjük be, meg az égvilágon minden az emberem volt, amikor már hozzámentem, már a rokonsága, akkor nem is bírta látogatni, csak én is. Mikor így az intenzív osztályon legutoljára arról az igéről beszéltem, a vakon született meggyógyításáról, hogy mit tett Jézus vele, akkor így rá volt szerelve ez az érzékelő az ujjára, és akkor egyszer csak így fekve felemelte. Már akkor gégemetszése volt, és nem bírt nagyon beszélni, de hogy már régebben próbáltunk kommunikálni, akkor le tudtam olvasni a szájáról, és nem akartam elhinni, hogy mit mond, és mondom, hogy András azt mondja, hogy vak voltam, de most már látok, és nagyba bólogat, és csurgott a könnye, és ott megtért. Tehát Isten ad olyan alkalmat még akár az utolsó napokban is az embernek, de persze erre nem érdemes játszani és nem megvárni, hanem csak azért mondom, hogy tudjuk ott is mondani az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan az időt. Két igét akarnék még a kérdések előtt a testvérekkel megosztani. Az egyik az, amikor Gyulára érkeztem lelkészként, akkor, vagy hát amikor hitre jutottam utána, ez is elhangzott már ez az ige, a Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének a negyedik részéből, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegyincs, biztos teljes türelemmel és tanítással, és akkor én ennek megfelelően megpróbálom a munkámat végezni, és amikor Gyulára kerültem lelkésznek, akkor kaptam a következő verset, ezt persze azért ott nem mondtam meg a gyulaiaknak, hogy én tudom, hogy hova jövök, de hát így utólag most már nekik is megmondom, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És én így voltam ott 10 évet, hogy viszketett a fülük, és nem akartak az igére hallgatni, és azt hittem, hogy hát így is telik majd el az életem, hogy soha nem hallgatnak majd arra a kedves testvérek az Isten igéje hirdetésére, meg azokra a szavakra, amiket ad a Jóisten, és amikor pedig telegerendásra küldött ki, akkor pedig ezt az igét kaptam, hogy más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesznek egy nyáj és egy pásztor. Milyen jó, hogy az Isten előre meg tudja mondani, hogy milyen feladatot, vagy milyen kibírható dolgokat kell elszenvednie az embernek, vagy elvégeznie.